A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Nemes Gábor, külpolitikai újságíró, Klubrádió munkatársa van velünk. Szervusz, jó estét!
Szervusz, jó estét!
Ma indul az orosz elnökválasztás, 3 napos, ez állítólag, én nem követtem ezt a dolgot, rendkívüli esetnek számít. Egyes megfigyelők szerint azért tart 3 napig, hogy hát legyen lehetőség a Kremlnek belenyúlni az eredményekbe. Aztán majd megbeszéljük, hogy micsoda taktikák vannak itt, amik egyébként már korábbi választásokról is ismerősek. Sokan azt mondták, hogy csak Putyin indul, de hát azt látom, hogy itt van még 3 induló. Leonid Slutsky, Oroszország Liberális Demokrata párt elnöke, Nikolaj Haritonov, kommunista párt frakció vezetője, nem csak tagja, Vladislav Davanlov, vagy Davankov, igen, Davankov, új emberek párt képviselője, és hát maga Putyin szerényen a végén, a sor végén, és volt még több, akit kizártak a versenyből. Ez nagyon szép dolog, hogy sokan gondolták úgy, hogy érdemes elindulni.
Hát nem gondolták, hanem kapacitálták őket. Tehát ez a 3 úr, ezek ilyen muszáj herkulesek. Hát jellemző, hogy nem indul a kommunista pártnak az mindig induló elnöke, hanem ezt a Haritonovot indítják, aki hát, hogy is mondjam, csak szerintem a párton belül se annyira ismerik. Egyszer már indult egyébként.
Tehát ha elnézem, idősebb a Putyinnal.
Igen, de hát mindegy. És a Slutsky is, hát ez ennek a... Ugye volt ez a Zsirinovszki párt, aki ilyen udvari bolond és megmondó ember, és nem tudom mi volt. És ez a Slutsky, ez az ő utódja, mert a Zsirinovszki meghalt, aki hát egy rendes, hogy mondjam, megbízott ügynök volt, akinek ez volt a szerep, hogy eljátsza, hogy ott hogy egy párt.
És hogy ő liberális.
És hogy ő, hát az nem azért, az csak a nevében volt liberális, szóval azért az ő szövegei nagyon kemények voltak. De érdekes, hogy ez a Slutsky például azt mondja, az a programja, hogy visszük tovább Zsirinovszki ügyét vagy zászlaját. Na most Zsirinovszkinak nem lehetett tudni, hogy mi az ügye, mi az zászlaját, egy ilyen nagy hóhányó volt, egy nagy dumás volt, de nem.
A csecsen háború idején volt egy ilyen, hát elég jelentős szereplője az akkori közéletnek.
Mondjuk így, hogy az információs buboréknak ő ott abba benne volt. A politika csináláshoz köze nem volt. Soha. De, és a harmadik pedig ez a nem tudom milyen emberek pártja, szóval jó emberek pártja.
Vagy Davankov,
nem, új emberek pártja, igen. Szóval ezek nem egy létező figurák.
Egy elnök, tehát létező pozíció.
Alelnök.
Alelnök?
Igen, hát az elnök.
Alsóházi alelnök.
Igen. Na jó. Mindegy, szóval ezek nem létező figurák, ezek azért vannak, hogy legyen. Azt lehetett tudni, hogy az elnöki adminisztráció kapacitálta most nem jut eszembe hirtelen a kommunista párt elnökének a neve. Aki,
hát talán nem véletlenül, aki
igen. De igen, mert ő egyszer, azért azt ne felejtjük, egyszer megnyerte a választást. Csak elcsalták tőle. Jelcinnel szemben az 1996-os választást gyakorlatilag ő nyerte, csak valahogy ottan megmanipulálták a dolgokat. De azóta szépen beállt, és ott áll Putyin mögött, annyira azért nem, hogy megint még egyszer a szégyent vállalja. Akik pedig tényleg lehettek volna valakik, akiknek tényleg lett volna valamilyen, hát a Putyinétől eltérő, legalábbis árnyalatnyilag eltérő programjuk, bár ők is mind a Kreml áldásával kezdték el ezt a választási kampány, azokat időközben kizárták, mert kiderült, hogy talán túl jól szerepelnének, talán túl sok mindenki olyan is mögé áll, akit nem szeretnének, hogyha a hangja hallatszódna Oroszországban.
Igen, mert úgy tűnik, hogy ráfaragtak egy ilyen jelöltre. Itt van ez a Boris Nagyesdjén.
Igen, őről van szó.
Akit, ahogy mondott, kapacitáltak, hogy induljon el, mégpedig egy elég kritikus programmal, ő például a háború befejezését követelte a Kremltől. Csak hát ez volt a probléma, ahogy olvasom, hogy túl jól sikerült a trükk, és az emberek elkezdtek hosszú sorokban állni, hogy aláírhassák az indulást támogató íveket. És hát akkor gyorsan kizárták.
Így van. Ugye egyrészt azért azt el kell róla mondani, hogy ő ugyan azt mondta, hogy békét, de például azt is mondta, hogy az azt jelenti, hogy ő abba hagyná a harcot, de egy lépés nem menne hátra. Tehát arról szó sincs, hogy ő kivonulna Ukrajnából, és a háború lényege megszűnne, mert a háborúnak az a lényeg, hogy az ukránok nem szerették, hogyha az oroszok elfoglalnák őket. Ebben ő valószínűleg nem lett volna nagy különbség. De kimondta azt a szót, hogy béke, kimondta azt, hogy a Putyinnak nincs igaza egyáltalán, és ez elviselhető akkor, amikor ez egy 1-2%-os párt mondja, de fönnállt a veszély, hogy itt nagyon sokan mögé állnak, és emlékeztetnék arra, hogy a Navalnyinak, akit ugye időközben sikerült eltenni lábalól, már korábban, a korábbi választásokon is volt egy olyan programja, és ez többször bizonyos szempontból sikeres is volt, nem az elnök választáson, hanem a párt választásokon, a különböző szintű, tehát parlamenti vagy helyhatósági választásokon, hogy bárki mögé oda kell állni, aki nem az egységes Oroszország, tehát a kormánypárt jelöltje, és valami esélye lehet. Független attól, hogy az egy báb, tehát akár a kommunisták mögé is. De ne a egységes Oroszország párt nyerjen, és ezzel hát lepleződjön le az, hogy hát tulajdonképpen ezt a pártot nem szeretik, mint ahogy nem szeretik.
Na de hát akkor igen. Akkor kicsit érthetőbb már, mert elgondolkoztam azon, hogy mi a magyarázat annak, hogy Putyin is független jelöltként indul, tehát gyakorlatilag nem az egységes Oroszország párt jelöltjeként, már most, ha jól tudom...
Az mögé állt.
Tessék?
Az mögé állt, megtámogatta.
Ha jól tudom, akkor az van, hogyha valaki úgy indul, hogy nem egy létező, tehát parlamentben működő politikai pártnak a jelöltje, akkor 100 000 támogató aláírásával kell jelentkezni a választási irodánál. Aztán, hogy majd engedik, vagy nem engedik, az egy másik kérdés. Na, Putyin közölt, hogy ő is egy független, abszolút egy független jelölt, és már benyújtott 300 000 támogató aláírást.
El is fogadták.
De akkor annyira népszerűtlen a pártja, hogy ezért kellett függetlenként indulnia?
Egyrészt ezért, másrészt hát ez is aláhúzza azt, hogy ő pártok fölött álló vezére minden oroszoknak. Hát azért gondoljuk meg, most már hova tovább, ha most megválasztják, akkor hosszabb ideig lesz az ország vezetője, mint Sztálin volt. Ami azért hát, tehát 5. elnöki ciklusát kezdi.
És még egy van hátra, ugye, hogyha minden jó.
Akkor megy. Még lesz egy, lehet még egy 6. is, és ezek most már 6 évesek. Szóval ez hát az alkotmánynak természetesen ellentmond, illetve az alkotmányt folyamatosan fódozgatják, az is ottan gránit szilárdságú.
A Kreml arra számít, hogy 80%-os részvétel lesz, ami természetesen hát akkor hoznak, amikor akarnak, mert ki fog itt másféle adatokat kiadni a kezéből, és kinek van lehetőség ellenőrizni, senkinek, hogy mi történik. És aztán majd beszélünk, hogy folyik az ilyen választás. Mert nyilvánvalóan ezzel akarják bizonyítani a világnak, hogy az oroszok többsége, meg befelé is, az oroszok többsége Putyin mellett áll. És ami föltűnő, hogy Putyin mostanában rengeteg sok foton tűnik föl nagyon fiatal emberek körében. Fiatal, egyetemista, tehát hogy mondjuk a felső középosztály ifjabb tagjai is ott állnak mellette.
Igen, hát ez ugye az örök dilemmája a diktatúráknak, autoritáris rendszereknek, elnyomó rendszereknek, hogy mennyire játsszák el azt, hogy őket szeretik, mennyire játsszák el azt, ami ezekben a rendszerekben egyébként meg is valósul, hogy a többség tényleg rájuk szavaz, mert hát egyrészt nincs alternatíva, másrészt ne feledjük, most egy háború van. Tehát bármilyen furcsa ez a háború, noha az oroszok többsége valószínűleg szeretné, ez a háború befejeződne, de Putyint egyértelműen erősíti. Hát ő most egy háborúban álló nemzet vezetője. Nagyon érdekes ilyen hát mély interjúkat vagy beszélgetéseket láttam, ahol olyan emberek, akik amúgy ellenezték vagy ellenzik a háborút, és nem szimpatizálnak Putyinnal, se most, se korábban. Na de hát az, hogy Oroszország elveszítse a háborút, hát azt azért mégse, azt azért nem. Hát azért ez az én hazám, azért Oroszország nem veszíthet, győzni kell. De olyanok is, akik liberálisak, vagy viszonylag demokratáknak hiszik magukat.
Lehet, hogy ugyanazt láttuk, bár én nem egy felvételről beszélek, hanem a Medúza nevű orosz független hírportál, amely ugye Rigában működik.
Igen.
Ezt csinált ilyen név nélküli fölmérés, aztán már erről beszéltem valahol, de nagyon ideillik, hogy mit gondolnak erről a háborúról, és hát akkor mindenki mondta, hogy aki beírt, és aki azt olvassa, hogy gyűlöli, stb. De az tűrhetetlen, hogy Oroszország veszítse, mondták. De nem csak a nemzeti büszkeség miatt, hanem azt mondták, hogy ha Putyin belebukik, utána még szörnyűbb világ jön.
Jó, ez már spekuláció lehet, nem biztos. Persze, igen, az oroszokban mindig van ez a zsigeri félelem érdekes módon, ez megmaradt. A háborútól való zsigeri félelem úgy látszik eltűnt, amit én abszolút nem értek. Én 12 évet éltem Oroszországban, és számomra ez egyszerűen megemészhetetlen és felfoghatatlan, de mondom, az a zsigeri félelem a smutától, a zavaros időktől, ami valamikor, nem tudom mikor volt, tehát a 17. században volt ilyen.
Miért is a jelcini idő nem volt ilyen?
Igen, persze felfoghatjuk úgy is, hogy a polgárháború ideje is ez volt, meg a jelcini idő is, ha egy kis rossz indulattal rá lehet húzni ezt, de ez ettől valahogy az oroszok jobban félnek, mint attól, hogy mint egy derék, becsületes diktatúrában, mint Sztálin alatt tucatjával írtják őket. Ez valahogy jobban megfelel a vérmérsékletüknek, nem értem, de ez a dolog egyik oldala csak. Tehát, hogy háború és Oroszország. A másik, hogy valóban hát a diktatúra, az elnyomás, ez az egész rendszer, ez azért ilyen, mert ez lehetetlenné teszi, megbénítja a mindenfajta másfajta tevékenységet, és sokszor a gondolkodást is. Ha úgy sincs semmi lehetőségem, úgyis csak a konyhában mondhatom el valakinek, akivel éppen ülök, ebédelek a véleményemet, és úgyse tudok változtatni, akkor ez anyagi erővé válik. Én talán egy magyar példát hozok. Mindig mindenki azt mondja, hogy Kádár János megnyerte volna a választásokat akkor is, ha lett volna alternatíva. Nem tudom. Mert abban a percben, hogy valós alternatíva van, valós lehetőségekkel, valós ellenzéki jelöltekkel és ellenzéki lehetőségekkel, ellenzéki játéktérrel, akkor az a fajta rendszer és az a fajta vezető, aki megingathatatlannak tűnik, egészen más fényben tűnik föl. Más ez az a Putyin, aki tényleg mindenki tudja, hogy leválthatatlan. És más az, akinek esetleg egy vitán a képébe lehet vágni, hogy te hazudsz, vagy te ekkor ezt mondtad, vagy te ezt csináltad, te ezt ölted meg. Hát erről szó sincs. Putyin még soha életében nem vett részt semmifajta vitán, választási vitán. Soha. Ő kinyilatkoztatott, ő mondott nagy beszédeket, de az, hogy valakivel leálljon vitatkozni, ez már 99 óta góré, akkor se fordult elő.
Hát nem tudom, nézd, most a Kádár párhuzamra, ami egyébként Putyint is érinti valamennyire visszatérve. Kádárral az a helyzet, hogy egy kompromisszum embere volt, a nép és a hatalom kompromisszuma, tehát a nép ezt a kompromisszumot megkötötte, nem verték ott akkor már korbáccsal őket, de úgy gondolták, hogy ez az ember ezzel a mai viszonyok között a Szovjetunióval a hátunkban, mit tudom én, hidegháború, ezzel ki lehet jönni, nem biztos, hogy föladták volna. És lehet, hogy Putyin körül is valami ilyen van, valószínűleg, hogy amikor elindult ez a nem tudom milyen operációnak hazudott háború, akkor nagyobb volt a fölzúdulás, és most nőtt a támogatás mögötte, mert úgy gondolják, hogy amikor ez a háború folyik, akkor nem lehet elállni egy elnök mögül, és különben is erősnek látszik, különben is úgy tűnik, hogy fölénybe kerül a nyugattal kapcsolatban, legalábbis a propagandában, hát akkor egyezünk ki, hogy ő jó.
Ez a kulcs, amit mondta, a propaganda. Szóval ez nagyon fontos. Tehát ez az, amit valószínűleg én nem láttam, vagy nem érzékeltem, vagy nem hittem. Mert ez a propaganda, ugye a szovjet időkben, vagy akár Magyarországon is nem zárta ki a kritikus gondolkodás lehetőségét. Most azt látom, hogy ez a fajta színvonalú, szintű és intenzitású és érzelmi töltéssel rendelkező propaganda iszonyú hatékony. Szóval én azt számomra nem is az elképzelhetetlen, hogy az oroszok, amit mindig elképzelhetetnek, hogy az oroszok elfogadják a háborút. Hát én először a 60-as években voltam a Szovjetunióban, aztán voltam a 2000-es években Oroszországban, hosszú évekig, és nekem még a 2000-es években is az volt a benyomásom, hogy ezért a háború egy tabu. Szóval ott olyan dolgok történtek a második világháború alatt Oroszország, hogy azt senki nem akarja, nem akarhatja. De sikerült ezzel a propagandával, ami tudnék, ennek a hadműveletnek az előkészítése ez minimum 8 éven keresztül ment, de inkább több. Sikerült ezzel a propagandával úgy kondicionálni az embereket, hogy bizonyos részét a propagandának elhiszik. Mondok egy történelmi példát. Volt egy Sebastian Hafner nevezetű német történész és publicista, aki egy nagyon tekintélyes úriember volt, de 1938-ban, még az második világháború kitörése előtt, de már jócskán a náci, a 33-ban hatalomra jutott náci uralom alatt, még 38-ban el tudott menni Németországból, Angliába ment, írt egy könyvet a náci rendszerről. Jekyll és Hyde volt a címe, tehát hogy a látszat és a valóság. Ez egy olyan fontos könyv volt, hogy amikor kitört a háború, akkor Churchill minden kormánytagnak letette az asztalra, hogy tessék elolvasni, hogy tudjátok, hogy miről van szó. És abban volt egy számomra nagyon fontos mondat. A náci propagandát senki se hitte el, de hatott.
Ez jó. Hát, akkor ez valami olyasmi, mint a tudatalatit mozgósította volna.
Hát, igen.
Vagy valamit, ösztönöket, félelmeket, érzelmeket.
Érzelmi azonosulás, mindegy, hogy mi.
Hát, azért nem bízzák a véletlenre, tehát mintha még egy olyan diktatúrában is, amihez képest azt mondják egyébként nagyon komoly történészek, ez Bíró Zoltán például, hogy jóval meghaladja a brezsnevi korszaknak
hogyne
a szorítását, a pártszorítását a társadalom torkán. Jó, hát akkor nem volt háború. Nem volt háború, de volt Afganisztánban egy háború.
De az valahol úgy, mert az tényleg az úgy volt. Az.
Szóval, hogy ez itt nem akármiről van szó, és hát a diktatúra minél keményebb, azért annál inkább ott van a kétely benne, hogy is mondta ezt Orbán Viktor, a politikus csak egyetlen egy, csak centiméterre van a padlótól, és bármikor beverheti a fejét, nem pontosan idéztem, de ez a dolog lényege, mert hogy rettenetesen rákészülnek, azt mondja, a hadseregben, börtönökben kötelező a voksolás, hogy hogyan, hát ezt nem kell részletezni.
De ez nem novum.
Állami alkalmazottakra komoly nyomás, ott se kell részletezni a dolgokat, és hát, a fiataloknak szóló propagandában pedig azt mondja, hogy olyan módon van minden tálalva, hogy Oroszország veszélyben van, Oroszországot támadják, Oroszországot meg kell védenie minden hazafinak, ami azt jelenti, hogy 180 fokos fordulatot csináltak. Egy agresszor az a megtámadott szerepébe tudta átjátszani magát. Ez történt a Putyinnak, vagy ezt csinálta.
Jó, hát most ami a választás, itt két dolog van. Ami a választás, hát ezt erre mi emlékszünk. A szocializmusban a választásokon nem az volt a tét, hogy hányan szavaznak, hanem hányan mennek el. Tehát az volt a mutató, hogy mindenki menjen el. Mert ha már elment, akkor már csak a hazafias népront jelöltjeire szavazhatott. Hát itt is miért szavazol valaki Haritonovra? Hát nincs sok értelme a dolognak. Tehát valószínűleg amire összpontosítanak, az nem az, hogy milyen lesz az adat, mert azt egyébként azt pótkönnyű manipulálni fogják is nyilván, hanem hogy minél többen menjenek el, hogy legyenek sokan. Itt is van azért egy icipici kis csavar, mert Navalnyi még mielőtt meggyilkolták volna, kitalálta azt, hogy mindenki menjen el majd vasárnap 12-kor, szavazni, és aki vasárnap 12-kor szavaz, az azzal azt jelzi, hogy ő ellenzi az egészet, az egy ellenzéki aktus, amit persze nem lehet semmit csinálni. Lehet, már most mondják, hogy ne csináljátok, fiúk, mert ezt ellenzéki aktusnak fogjuk fölfogni. Tehát egy országban, ahol te kiállsz egy fehér papírral a sarokra, 7 évet kaphatsz, ezt nem nehéz elhitetni az emberekkel, hogy nem jó dolog, semmifajta, még oly cseles, rendszerellenes cselekvésbe belemenni. Ez az egyik. A másik, abban meg tökéletesen igazad van, hogy az elnyomás azért nem egy lárpurlár dolog. Ha valaki nagyon durva és nagyon keményen odacsap, akkor az egy fél. Tehát mégse olyan biztos benne. Ugye ez a diktátorok örök drámája, hogy szeretnék, ha szeretnék őket, nem szeretik őket. Egyébként Putyinnál ezen a fázison már túllendült az orosz társadalom. 2011-12, amikor Putyin ugye visszatért megint a medvegyevi intermezzo után, akkor az orosz középosztály azt mondta, hogy én ezt nem szeretném, ez nem egy kóser dolog, hogy néz ki ez az egész átjátszás, hogy most eddig tartotta neked valaki a helyet, tehát úgy érezték, hogy becsapták őket, persze, hogy becsapták őket, ők azt hitték, hogy tényleg jött egy medvegyev, és akkor az majd egy kis ilyen liberális lesz, vagy valami változás lesz, hát, hogy eljátszották a demokráciát, és akkor a pofáikba vágták, hogy nem, fiúk, szó sincs róla, ez csak egy játék volt, itt van nektek a Putyin, akit ugye ismertek. És akkor voltak tüntetések, akkor volt társadalmi mozgalom, akkor volt egy fellendülés, és a Putyin azt mondta, hogy na jó, hát akkor ne szeressetek, féljetek tőlem, és durván, hót keményen szétverte, és megmutatta, hogy aki itt kimeri dugni a fejét, arra ráütnek arra a fejre. És nem kifizetődő a dolog, és azóta nincs is.
Hogy hogyan lehet elérni a 80%-ot, amiről beszélt, hogy hogyan lehet megszaporítani?
Hát 77 eddig is volt.
Jó. Hát most több lesz. Megszaporítani a szavazók számát, arra már van egy módszer, amit kipróbáltak korábban, most olvastam el, ez az otthon szavazóknak a száma, és valaki azt írta, sajnos nem tudom megmondani a nevét, de nagyon jó mondatot írt, azt mondta, hogy az otthonszavazás kiterjedt alkalmazása, amelynek során rendre annyi ágyhoz kötött szavazó adja le a voksát, hogyha valóban annyi lenne a szavazó, mint ágyvok sokszegyűlt, akkor fénysebességhez közeli tempóba kéne közlekedniük a választási biztosokat.
Nem, hát én azt hiszem, az otthonszavazás adott esetben nem azt jelenti, hogy kiviszik az urnát, elektronikus szavazás. Te Oroszországban most ezen az elnökválasztáson elektronikusan is szavazhatsz.
Is,
az interneten.
De ki is viszik szerintem.
Hát ki is viszik, de hát ugye az elektronikusan is otthon. Vagy hát
azért, az idős emberek nem fognak neked online szavazni, nem hiszem.
Kapnak egy notebookot.
Jó, mindegy, mind a kettő van. És hát itt van még a másik, ez a szavazócédulák tömeges urnába dobálása.
Így ez régen volt, szerintem nem lesz erre szükség.
Nem fogják csinálni?
De biztos, ha szükség lesz, csinálják. Ez nem úgy van, hogy központilag elhatározzák, hogy te neked be kell dobálni a urnába, hanem azt mondják csak meg, hogy hánya kell jelen lenni, ugye, hát ez ugye a rendszer egyik legnagyobb disznósága, a szerencsétlen pedagógusok nyakába szórják az egészet, ugye iskolákban vannak ezek a szavazóhelységek, a pedagógusok ülnek ott, kötelezően muszáj nekik ott lenni, és nekik kell hozni az eredményt, hogy aztán ezt hogy hozzák, hogy bedobják-e, vagy amikor írják, akkor, szóval az mindegy. Hozni kell az eredményt, és hozzák is. Mert ha nem hozzák, akkor már az ő szintjükön is valami gáz lesz, akkor már az ő iskolájuk nem kapja meg a festésre a pénzt, de hát ennél magasabb szinteken is sokkal nagyobb bajok lehetnek, tehát akár egy köztársasági vagy egyéb szinten. Egyébként ezt Csecsenföldön nagyon jól megoldják, ott ugye volt már 105%-os eredmény is.
Hát hétfőn be fogják jelenteni az eredményt, mert ugye vasárnap este zárulnak az urnák, és azt hiszem, hogy nem fogunk csodálkozni. A kérdés az ezek után, hogy te mire számítasz? Hát most egy ilyen nagyon nehéz és nagyon kemény időszakban, legalábbis Putyin azt mondja, hogy nagyon nehéz időszakban van Oroszország, ezért is szorul rá a hatalom védelmére és az éberségre, ezért is szorulunk rá arra, hogy a iskolában a gyerekeknek katonai ismereteket tanítsunk, ezért van tele.
Már az óvodában,
és azért van tele a média olyan orosz képekkel, ahol kisgyerekek katonaruhában, nyilván játékgépfegyverrel, vagy nem tudom, pózolnak, stb. Nem kell az egészet fölmondani. Tehát, hogy mi jön a választás után? Mire készülhet Putyin?
Hát két dolog lesz. Az egyik politikai. Tehát ugye hadigazdaság már megvan, meg lesz a hadi társadalom és a hadi politika is. Ennek minden következményével, például egyébként ha még a gazdaságra, például egy csomó ágazatot közvetlenül állami ellenőrzés alá helyeznek, államosítják, nem tudom mi, tehát ez is lesz, tehát nyilván ilyen is lesz, de ahogy már erre fölkészültek, tehát ezek a törvények, amelyek eddig csak így hát apránként és lóugrásszerűen jöttek, ezek most szerintem egy rendszerré fognak összeállni, tehát mindenki, aki valamilyen módon is megpróbál szembeszállni a rendszerrel, vagy nem beilleszkedni. Mert most egy kis visszatérés, vagy kitérő visszafelé. A putyini rendszernek lényege valamivel az volt, hogy neked nem kell egyet érteni, neked nem kell semmit csinálni. Ha te nyugton maradsz, te tudomásul veszed, hogy semmi beleszólásod a dolgokba, és mi intézzük ezt, akkor téged békén hagyunk, és akkor esetleg még valami anyagi jóléted is lesz, hiszen valami azért lecsurgott ezekből az irdatlan olajbevételekből. Na ennek vége. A háború miatt is, meg egyébként is a rendszernek az önmozgása ezen túlment, és én úgy érzem, hogy ez most erősödni fog. Tehát ahogy például, ez már most törvény például, hogy aki a nép ellensége, ez egy létező fogalom, ugye Sztálin alatt ez egy ismert kategória volt, aki akár dezertál, az nem csak őt ítélik el, hanem vagyonelkobzás. Ami azt jelenti, hogy a katona dezertál valahová, és a családjának a lakását, ami az ő nevén van, azt elkobozzák, és innentől kezdve a családja földön futó. Ez már ma egy lehetőség és adottság és törvényileg biztosítva van. És ilyen és ehhez hasonló lépések tömege van, hogy hogyan kell az ellenséggel szembe szállni, és ehhez van egy duma, amelyik ezt megcsinálja. Ez a dolognak, ha úgy tetszik, az intézmény és egyéb kerete. Van egy intézkedés, majd meglátjuk, hogy ez meg lesz-e. Minden szakértő azt mondja, hogy meg lesz. Eddig nem voltak hajlandók, miután a mozgósítás, az első részleges mozgósítás, hát nem volt túlságosan nagy siker, már úgy értem, hogy nem fogadta a nép kalaplengetve, sőt, aki tehette, az elment, hogy most jön egy újabb mozgósítás, amelyet eddig Putyinnak sikerült elkerülni, részint az első mozgósítás kiterjesztésével, tudnék, ő ugyanazt hazudta, hogy már vége, de amikor megkérdezték, hogy aláírja ezt a törvényt, hogy vége, hát nem kell aláírni, vége van, és azóta is folyik, csak nem így, de most lesz valószínűleg egy újabb deklarált hullám, és ezen belül hát nyilvánvalóan a folytatódik az, ami persze már egy része kimerült a tartalékoknak, ugye a börtönökből most már nem nagyon lehet, mert azokat ugye elfogyasztotta a háború, a rabokat, akiket besoroztak, illetve egy részüket elfogyasztotta, más részüket, és ez egy érdekes jelenség. Egy részüket fél év után, ha túlélték, kiengedték. Ez azért érdekes, mert a mozgósítottak, akiket még 22-ben mozgósítottak, ezek a mai napig ott vannak, és nem szerelték le őket. És a katona anyák és a katona feleségek mozgalma, ez egy létező dolog. Nem nagyon tudnak hát a nyilvánosság előtt fölépni, de léteznek, és próbálnak azért valamit csinálni. De például mondom ezeket a tehát egy elítélt sorozatgyilkos, ha túlélte azt a fél évet, ameddig a Prigozsin szerződést kötött vele, akkor hazaengedik. Amiből bájos történetek vannak, mert van egy olyan hát központi előírás, hogy az orosz iskolákban minden héten legalább egyszer, hétfőn általában kell egy, van egy óra, hogy fontos dolgokról beszélünk, ahol is a háborút megtárgyalják, és az egy kér elvárás, hogy lehetőleg legyen veterán. Na most veterán, majdnem 100% csak olyan veterán van, hát vagy teljesen nyomorék, de az nem biztos, hogy jól veszi ki magát az ifjúság nevelése terén, hogy ez a háború, vagy a sorozatgyilkos, aki túlélte a háborút, és az, amely, tehát nagyon sok helyen a többszörös gyilkosok és pedofilek és egyebek oktatják az ifjúságot arra, hogy hogyan kell a háborút értelmezni.
Hát, és az új sorozás az most már az orosz területekről megy, mert ugye korábban hát mindenki arról cikkezett, hogy azok a katonák, akik bevonultak, köztük feltűnően sok volt a baskír, vagy olyan területről, nemzetiségi területről, tessék,
Búriát.
Katona, akik egyrészt szívesen mentek katonának, mert ők voltak az egyetlen ember a családban, aki el tudta tartani a többit, És ők csinálták azt, amit csak egy korábbi háborúban szoktuk meg, hogy a katonák akkor zabrálnak is, tehát vitték haza a televíziót, a hűtőt, a mosógépet.
Zabráltak mások is. Azt hiszem, ez az orosz hadseregben nem nemzetiséghez kapcsolódik.
Tehát ez nem tűnt föl a nagyon népes és nagyon orosz nagyvárosok lakóinak, hogy itt háború van, de ha egy új sorozás rájuk is kiterjed, az már egy más dolog lesz.
Hát olyannyira, azért annyira föltűnt, hogy hát egy hatalmas emigrációs hullám indult meg.
A félelem.
Tehát nem várták meg, míg kijön a papír. Egyébként most már nem kell, mert eddig az volt, hogy ha nem vették át a papírt, akkor még el tudtak menni, meg elbújtak, mert addig attól számítottak volna katonaszökevénynek, amikor a papírt átvették. Most már ennek vége, most már fölteszik az internetre, akár van számítógéped, akár nem, rajta van az internetre, onnantól kezdve te be vagy hívva, és kész. De azért ezek a katonák, és hogy ki, mi, mikor. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, hogy ez egy nagyon nagy ország. Tehát addig, ameddig egy 10 milliós városba behívnak 1000 embert, az azért annyira nem feltűnő. Ugyanakkor nem értem, hogy a afganisztáni háborúban 10 év után, amikor 10 000 ember meghalt, politikailag már tarthatatlan volt, mert úgy érezték, hogy ez egy olyan feszültséget. De hát most egy honvédőháború folyik, mint tudjuk, Oroszország anyácska van veszélyben, a NATO ellen védjük ezeket, és egyébként most már nem annyira a nácik a fontosak, most már a hangsúly a NATO-n van.
Igen, a nyugaton van, persze. Korábban lehetett olyan számot olvasni, nem tudom, hogy mennyire pontos, hogy 70%-kal emelték meg a hadseregre és a fegyverkezésre költött büdzsét, ami hát nagyon komoly, és azt is jelenti persze, hogy valóban egy hadigazdaságra állt át Oroszország, de hogy fog így működni? Mert ezt én értem, hogy egy hadigazdaság kiválóan tudja az olajat, meg a földgázt, meg a gyémántot, már amennyiben persze a szankciók adják, eladni, és ezzel finanszírozni a háborút, de hát ebből azért egy egész társadalom nem nagyon fog tudni megélni, és eddig az volt, hogy Putyin beígérte az életszínvonal ilyen, olyan, olyan pici, nem nagyon pici javulását. Egy hadigazdaságban erről nincs szó.
Hát javulásról már régen nincs szó egyébként, tehát azok a bizonyos boldog békeévek, azok azért nagyjából véget értek a 10-es évek közepén. Egyébként nem véletlen, ez egy egészen kézenfekvő összefüggés. A háborúkat mindig akkor indított a Putyin, amikor a népszerűsége valamilyen oknál fogva alacsony volt, ez a valamilyen ok többnyire anyagi, vagy például amikor a nyugdíjkorhatárt felemelt, ami szintén közvetetten anyagi okokra vezethető vissza, meg demográfiai okokra vezethető vissza. Na most Oroszországban az a baj, most idézőjelben, hogy a rövid távú és a hosszú távú hát perspektívák azok nem vágnak teljesen egybe. Tehát rövid távon ő prezentálhat valamilyen idézőjelben győzelmet, a győzelem definálása persze egy nagyon bonyolult dolog. Hosszú távon Oroszország természetesen föléli a jövőjét, már most éli föl a jövőjét, és nem csak azért, mert a hadigazdaságban ma már nagyjából olyan arányban kezdenek a hadi beruházások és a katonai ráfordítások nőni, és olyan szintet értek el, mint a Szovjetunió idején, és mint tudjuk, a Szovjetunió belebukott. Miközben nagyobb erőforrásai voltak, mint Oroszországnak. Hát például, mert Ukrajna is része volt, és vagy még, amely most ugye ellenzik. Tehát, és nem beszélve a humán erőforrásról, az elment emberekről, de nem csak ez. Tehát nem véletlen, hogy az ukránok most az elnökválasztásra, mint egy ilyen figyelmeztetésként és ajánlékként elkezdik támadni az olajfeldolgozó üzemeket Oroszország nyugati részén. Egyébként ukrajnai gyártmányú rakétákkal, tehát nem a nyugattól kapott eszközökkel, drónokkal és rakétákkal. Mert ezek, hogyha megsemmisülnek, ezeknek a újjáépítése orosz erőforrásokból nem megy, technológiailag nem megy. Tehát ma már ott tartunk, hogy nem csak a bizonyos iparágakban, hanem például az olajkitermelésben is olyan szintet ért el az orosz iparnak a degradálódása, hogy nyugati technológia nélkül képtelen bizonyos mezőket kitermelni. És ezért egy ilyen kannibalizmus folyik, tehát azokat a mezőket próbálják a végletekig kitermelni, amelyeket már föltártak, amelyeket már még az orosz technológiával tudnak. Ugyanez folyik egyébként a repülőgép gyártásban, és a repülőgép azért egy fontos dolog. Oroszországban a repülőgép az nem egy luxuscikk, egy ekkora országban vannak részek, amelyeket csak azzal lehet elérni.
De Gábor, hát tele van a média azzal, hogy egyrészt Kína ezekből mérhetetlen sokat számít, másrészt a szürke zónán, a szürke országok reexportja következtében annyi tele vannak nyugati.
Igen, bizonyos területeken, bizonyos részen, úgy tudom, hogy például az olajkitermelésben megmondták azoknak a cégeknek, ugye ez attól függ, vannak olyan műszaki szintek, termékek, amelyeket tényleg csak egy vagy két cég gyárt. Tehát igen, eljutnak csippek, de vannak olyan csippek, amiket a kínaiak se kapnak meg egyébként. És azokat az oroszok nem fogják megkapni.
Van még itt egy másik dolog, hogy tudnélik egy hadigazdaság, amelyik életszínvonalat megtámogatni, emelni pláne nem tud, amelyik hát gyakorlatilag, hogy mondjam, a eddig valamilyen szinten létező kapitalizmust azért mégiscsak megszünteti és visszaállamosítja a gazdaságnak egy jelentős részét, hogy ez mit jelent egyébként termelékenységben, hatékonyságban, kreativitásban, ezt ugye megtanultuk a korábbi időszakokból. Egy kiútja van egy ilyen módon működő országnak a további háborúk. Hát én azt gondolom, hogy ezt a következtetést vonták le a finnek, a svédek, a Baltikumban élő népek és Lengyelország is, hogy Oroszország nem is tehet más, mint hogy folytatja, hanem Ukrajna ellen, akkor mások ellen is. Mert egyébként nem tudja fönntartani a hatalmat, és nem tudja megvédeni azt a képet, hogy támadva vagyunk. Egy örökös háborúval, igen.
Én is így gondolom, de ezt nem tudom bizonyítani, tehát ez egy spekulatív dolog. Amit sokkal kisebb spekulációs mindenfajta ilyen bűvészmutatványokkal nagyjából, ha nem is bizonyítani, de valószínűsíteni lehet, az, hogy a háború ugye az nem azt jelenti ma már okvetlenül, hogy kitűzöm a Reichstagra a zászlót, vagy kitűzöm a Kremlbe a zászlót, hogy az legyen a cél. Tehát erre valószínűleg nem alkalmas se az orosz hadsereg, és valószínűleg nem óhajtja senki a nyugat oldaláról sem ezt a modellt követni. De az például belefér az orosz katonai és stratégiai és egyéb gondolkodásba, hogy ha mondjuk most csinálunk egy fegyverszünetet, akkor összegyűjtjük az erőt ahhoz, hogy ugyanúgy, ahogy a Minszki béke után. Mert most látszik, hogy a minszki megegyezések azok azon alapultak, hogy a nyugat, meg mindenki azt mondta, hogy ne legyen háború, legyen valami, biztos elég lesz nekik. Ugye nem tudom, miért gondolták ezt, mert ugye ha Grúzia, ha Észak-Dél-Oszétia és Abházia nem volt elég, a Krim nem volt elég, akkor miért lenne elég a Donyecnek az a két fél tartománya, amelyet akkor elfogadtak, de ez volt a gondolkodásmód. Pont úgy nem vált be, mint a 1938-ban a nyugati hatalmak müncheni egyezmény, hogy majd akkor Hitler ebben ezzel akkor ki lesz elégítve, nem lett kielégítve, tovább ment. És ez a fajta gondolkodás, hogy akár háborúval, akár nyomással tovább föntartjuk ezt a feszültséget, ez valóban valószínűsíthető. És most mondok egy példát. Mindenki azt mondja, hogy, vagy az elemzők egy része, hogy úgyse fogja a NATO-t megtámadni, mert hát a NATO ugye hát az sokkal erősebb, meg az atomháború, meg és a többi. Igaz. De a NATO-t nem kell megtámadni. Nézzük meg, hogy mik történtek eddig, és hogyan történtek. A Donyeckbe nem bevonultak az orosz tankok, mars zenével, és nem tudom mivel, és zászló, lobogó zászlókkal, hanem ott megjelentek gyanús alakok, csináltak valamit ott, és utána is ugye a Putyin szerint, amikor azt már nem lehetett tagadni, hogy oroszok is jelen vannak, azok szabadidős bányászok és traktoristák voltak, ugye? Tehát nem. Na most mondok egy példát, ott van Észtország, amelynek a keleti részén vannak egy összefüggő blokkban élnek oroszok. Ott van Narva, amely gyakorlatilag egy orosz város a határ mellett. Narvában egy szép hétvégén a helyi, nem tudom kik, az átúszó békeemberek segítségével átveszik a hatalmat, kikiáltják a narvai köztársaságot, és felvételüket kérik Oroszországba. Oroszország ezt megadja nekik, és kiterjesztik az atomernyőt. Még mindig csak kedv van. A NATO sehol nem volt eddig. És akkor felvetődik a kérdés, hogy akkor most a NATO elindul egy katonai hadművelettel, hogy felszabadítsa Narvát. Nem tudom, emlékszel, a második világháború előtt volt ez a híres francia mondás, hogy mourir pour Danzig, hogy meghalni Danzigért, Danzkét, amely ugye a németek egyik követelése volt, ott a Danzki folyosó. Hát most azért meghalni, hogy ott a Danzk, hát a fene tudja, hol van, meghalni Narváért, és ha ez nem lesz, ha a NATO-t hirtelen ott meglepik, és zárójelben ezért léptek be a finnek és a svédek, hogy ne kerülhessenek ilyen helyzetbe, hogy erre fölkészüljenek és fölkészítsék az egész szervezetet. Ha ez megvalósul, és tényleg ott valami kis vacilálás van, és van egy Trump, aki azt mondja, hogy ugyan már, hát nem. Innentől kezdve nincs NATO. Mert kiderült, hogy egy papírtigris, nincs ötödik cikkely, nincs, ahogy ez elvész, hogy egész elvész, és Putyin azt mondta, hogy kérem, innentől kezdve Oroszország birodalmi igényei jelentősége egészen mások, mint korábban, nem muszáj megint bevonulni. Nem, ugye nem tudjuk, mi lett volna, hogyha sikerül elfoglalni Kijevet, lehet, hogy kivonultak volna. Oda tették volna Medvedcsukot, mint helytartót, és az is lehet, hogy egy darab orosz katona nem maradt volna ott. Nem tudjuk. De ez mit sem változtatott volna a leányzó fekvésén.
Igen, hát itt a műsor végén még van pár percünk. Beszéljük meg, hogy abban az esetben, hogyha, és hát ennek elég nagy a valószínűsége, Trump lesz az amerikai elnök, akinek a háborúval kapcsolatos, meg a Putyinnal kapcsolatos kijelentéseit ismerjük, nem beszélve a NATO-ról, amivel kapcsolatban már kijelentette, hogy ő ki is lépne belőle, rászabadítva ezzel a rettegést az európai vezetőkre. Mások azt mondják, hogy hát ez azért, ezt azért ilyen fórum persze nem eszik, de hát a helyzet nagyon rossz lesz, az biztos. Tehát egy ilyen Trumpi elnökkel Putyin mire megy? Hogy Trump mire megy Putyinnal, az egy másodrendű kérdés, lehet, hogy nem érdekli, lehet, hogy Amerika egy ilyen új splendid isolationbe süllyed, de nem tudjuk, bár ez sem olyan nagyon valószínű. De Putyinnak mire lesz jó egy ilyen elnök?
Hold biztos, hogy ha nem eszik olyan forrón a Trumpot, szerintem forrón fogják enni a Trumpot. Erről beszélhetünk, de ez egy külön műsor témája. Akkor is biztos, hogy csökkenteni az Ukrajnának nyújtott támogatást, biztos, hogy csökkenteni azt az eltökéltséget, hogy a NATO mindenek előtt, és mindenki egyért, és az ötödik cikkely, és mindenkit megvédünk, nincs egy négyzetmilliméter, amit föladunk, és innentől kezdve Putyin hurrá. Azt mondja, amit mindig is mondott, hogy a NATO ez tulajdonképpen egy papírtigris, túlhaladott már, ez egy neokolonialista szervezet, és ez már lejárt, itt most mindenki felszabadul, és én is felszabadítom egész Eurázsiát, és mi lesz? A kis problémája az lesz Putyinnak, és ez független attól, hogy kinyeri a választásokat, hogy mire...
Mármint Amerikában,
hogy mire magához tér, ő már nem egyéb, mint Kína féregnyúlványa.
Ez ilyen gyorsan bekövetkezne?
Ez gyakorlatilag folyamatban van. Technológilag már az, gazdaságilag már az, politikailag már az. azért azon érdemes elgondolkodni, hogy amikor elkezdett fenyegetőzni azzal, hogy ő az atomfegyvert, meg nem tudom micsodán, akkor mindenki borzasztan meg volt ijedve, és mindenki azt hitte, hogy hát, ha nem is blöfföl, hát a komolyan gondolja. Egész addig, amíg a kínaiak oda nem szóltak neki, hogy te, Volodya, ezt nem. És azóta, mintha ezt a blöfföt lehívták.
Hát igen, lehet ilyen dolgokat mondani, meg azt is, hogy nemrég ült össze megint az amerikai-kínai tanács, mert létezik egy ilyen, és érdekes módon a legdurvább szankciók idején, meg a legnagyobb viaskodás idején se szűnt meg ez, mert hát valamilyen módon ugye fönn kell tartani a kontaktust, tehát létezhet egy ilyen amerikai-kínai deal ez ügyben, de nem tudom, én inkább arra gondoltam, hogy nem fogja bírni Putyin katinailag, pénzügyileg azt a kiterjedt mondjuk hadműveleti zónát, mint ami neki az igazi nagyhatalom megteremtéséhez kell. Hát hány frontot tud még nyitni?
Nem, persze, hát nem tud. Katonai győzelmet nem tud aratni. De az untig elég, amit az előbb vázoltam, ha a nyugati szövetséget szétbombázza. És ezen belül még lesz néhány jó kiáró embere. Azért nem véletlen, azért iszonyú pénzeket fektetett bele az európai szélsőjobba. Pénzt, energiát és titkosszolgálati eszközöket. És ez folyamatosan megy. Tehát én azt hiszem, hogy ő arra rájött, hogy úgy nem fogja legyőzni a NATO-t, hogy a tankok majd összecsapnak, és akkor majd a mélyeink lesznek a jobbak. Ez kiderült, hogy ez nem megy. De erre nincs is szükség. Untig elég, ha Ukrajna elesik, az egy olyan önmagában, még az előbb említett narvai szenárió nélkül is, ez egy akkora kudarc, egy akkora pofon, egy akkora lecsupaszítása a nyugati lehetőségeknek, a nyugatnak, akkor ott állna letolt gatyával az egész. És én, akinek olyan szövetségesei vannak, mint Észak-Korea meg Irán, én győztem, Ukrajna pedig ezekkel a balfékekkel, hát látjátok, hol van.
És akkor ezt mi fogja megváltoztatni? Európa minden erejét összeszedés láthatólag most ezt teszi, akkor is mondjuk csak egy ilyen példát mondjunk, 1 millió lőszer helyett tud vinni 300 000-et. Akkor megszületik Csehországban egy ilyen külön dél, a csehek nagyon aktívak, és azt mondják, hogy összevásárolunk a világból annyi lőszert, amennyit tudunk, 100 000-et már is szállítunk, de az még mindig csak 400 000.
Hát általában 800 000-et találtak.
Hát meglátjuk, hogy mennyi lesz igazán. Most 100 000-et ígértek be pár héten belüli szállításra. Szóval ha Európa mindent összeszed, akkor se lesz képes pótolni Amerikát. És hát Amerikával kapcsolatban nem csak az a probléma, hogy Trump majd nem fog elég támogatást adni Ukrajnának, hanem hogy egyáltalán nem ad.
Jó, meglátjuk, nem tudom. Már az is elég, ha keveset ad. Tehát a lényeg az, hogy ha hagyja Ukrajnát veszni, és a definíció persze mindig egy kicsit ilyen folyékony, tehát nem okvetlenül azt nem hiszem, hogy az oroszok komolyan ezt célul tűzhetik maguk elé, hogy Kijevet ők ott elfoglalják, és az még hagyja, hogy elfoglalják, de uralmuk alatt tartják tartósan.
Hát a Trumpi béke azt jelenti, hogy akkor a ukrajnai része megmaradt, hát a többit vihetik az oroszok. Hát gondolom, ennyi jár össze.
Ennél a helyzet rosszabb. Tehát az biztos, hát azért nézd meg, azért az nem igaz, hogy Putyin békét akar és áll a határon. Putyin folyamatosan iszonyú, elképesztő ember és anyagi áldozatokkal, tehát ott nem csak az embereket rakják bele a húsdarálóba, hanem a tankokat és a mindenfajta harci járműveket is naponta tucatjával áldozzák föl, hogy métereket menjen előre. Azért az nem úgy néz ki, mint aki föladta volna az egészet. És azért ott az, hogy Odessa, és amögött ott van a Dnyeszter mellék, és amögött ott van Moldova, még mielőtt belépnek a NATO-ba, ezek reális célok és reális törekvések, és ő úgy érzi, hogy ez esetleg megvalósulhat.
Amit pedig Európa tehet, hogy akkor most a harmadik félről is beszéljünk még egy-két percet, Az sok elemző szerint azt, hogy ki kell egyezni Oroszországgal, mert annak következtében is, amit elmondtam, Európa belül sajnos eléggé megosztott. Ez a legközelebbi parlamenti választások után picit változhat a szélsőbb hatására, senki nem gondolja egyébként, hogy Orbán bálma bejön, és hát akkor ez a jobb oldal, vagy a szélsőjobban uralni fogja az Uniót, mert nem fogja. Nem fogjuk elfoglalni Brüsszelt, ugye, ahogy ma a ünnepi beszédében mondta, de Európa, amelynek sok mindene van, de hadserege nincs, és gyártókapacitása a NATO-val együtt is az orosz alatt marad, mármint különféle katonai eszközök előállításában, hát lehet, hogy rá fog fanyalodni arra, hogy ő is beálljon Trump mögé, és akkor azt mondja, hogy egyezünk ki Moszkvával. Nem hiszed?
Az alapot én másképp látom, tehát én szerintem nem ennyire rossz Európának se a jelenlegi gazdaság, vagy katonai helyzete, se pedig hát a kapacitás, idő, hogy milyen gyorsan fut föl. Ez az egyik. A másik, én a kiegyezés szóval azért nem tudok egyetérteni, mert szerintem Putyin egy dolgot ismer és fogad el, az erőt. Ha ő erőt érez magával szemben, ha az órára koppintanak, akkor azt esetleg föl tudja mérni, és arra tud reagálni. Abban a másodpercen, amikor úgy érzi, hogy enged a másik oldal, akkor ott nincs kompromisszum, ott győzelem van.
Hát a kérdés az, hogy a Nyugat mennyire tanulta meg Münchent, 1938-at.
És Minszket.
Igen, és Minszket, és mennyire, hogy mondjam csak, méri föl, hogy egy putyini győzelem, ennek az Oroszországnak a győzelme Ukrajnában, az mennyire a Nyugat végét jelenti, és nem fizikailag, hanem abban az imázsban, ami már amúgy is sérült, amúgy is rongyos, szakadozott és tépett, de ezután a világban nem fog érni semmit. Reméljük, hogy a nyugati politika csinálók ezt fölfogják, mondjuk a republikánusok Amerikában, ami nagy dolog lenne, de Németországban vagy Franciaországban is, és hát Kelet-Európában, ahol egyelőre a csehek és a lengyelek mutatnak kiváló kvalitásokat. Igen?
Csak egy dolgot, a republikánusok többsége még ma is ezen a véleményen van, és felfogja. Más kérdés, hogy a Trumpi gárda, ez a Mike Johnson, és egy meg tudja akadályozni, hogy kifejtsék a véleményüket. Ha lenne szavazás, már rég megszavazták volna ezt a segélyt.
Köszönöm szépen, Nemes Gábor, külpolitikai újságíró, Klubrádió munkatársa volt itt egy órán keresztül. A műsort Selmec János szerkesztette, műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.